Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a 60 napos megújulás kampányunk második részénél. Előző héten arról beszéltem, hogy Isten hogyan újítja meg az életünket. A mai nap pedig, mai naptól kezdve a következő 7 vasárnapon keresztül az életünk 7 kulcsfontosságú területét fogjuk megnézni, hogy Isten hogyan tud megújítani bennünket ezen a 7 kulcsfontosságú területen. A következők lesznek. Fogunk beszélni szellemi megújulásról, mentális megújulásról, fizikai megújulásról, érzelmi megújulásról, kapcsolati megújulásról, anyagi megújulásról és szakmai megújulásról. Én már nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy ezen a 7 területen egészségessé váljon az életünk. Tudjátok, a Biblia tele van ígéretekkel, szellemi alapelvekkel, amelyek azért vannak, és annak abban segítenek, hogy meg tudjunk újulni ezen a 7 területen. De minden ígéretnek van egy feltétele. Azt mondja Isten, hogy ha megteszed ezt, akkor én megteszem azt. Ugye azt mondja a Biblia, ha megbánjuk a bűneinket, megbocsátja a bűneinket. Ugye itt is van egy ígéret, és van egy feltétel. Mi az ígéret? Megbocsátja a bűneinket. Mi a feltétel? Ha megbánjuk a bűneinket. Vagy azt mondja a Biblia, hogy hagyd az Úrra az utaidat, és bízz benne. Ez a feltétel. És mi az ígéret? Ő egyengetni fogja azokat. Szóval minden ígérethez kapcsolódik egy feltétel, amiről a Biblia beszél. És a következő 7 vasárnap meg fogjuk nézni ezen a 7 kulcsterületen, hogy Istennek milyen ígéretei vannak, és ehhez milyen feltételek kapcsolódnak, magyarul milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy Isten áldásában tudjunk élni. Nem tudom, készen álltok-e, de én már nagyon izgatott vagyok. A mai nap a szellemi megújulásról fogunk beszélni, hogy Isten hogyan tud minket szellemileg újjátenni. Ahhoz, hogy szellemileg egészségessé tudjunk válni, a Biblia beszél 7 olyan szokásról, amit ki kell alakítanunk az életünkbe. És azt ígéri Isten, hogyha ezt a 7 dolgot gyakorlatba helyezzük, akkor ő megújít bennünket, szellemileg erőssé és egészségessé fogunk válni. Szóval én már nagyon izgatott vagyok, remélem ti is, úgyhogy vágjunk akkor bele. Ha szeretném, hogy az életem szellemileg egészséges legyen, az első dolog, Jézust kell szeretnem a legjobban. Jézust kell szeretnem a legjobban. Ha szeretném azt, hogy az életem szellemileg egészséges legyen, Jézust kell szeretnem a legjobban. Lukács 14:26 azt mondja, csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem, még a saját lelkénél is. Wow, elég radikális ez az ige, én azt gondolom. Azt mondja az ige, hogy csak akkor lehetünk Jézus tanítványai, ha őt szeretjük a legjobban, mindenkinél és mindennél jobban. Tudjátok, a szellemi egészséget a szeretetünk határozza meg. A szeretetünk alapján lehet lemérni. Az alapján tudod lemérni, hogy mennyire vagy szellemileg egészséges, hogy mennyire szeretsz. És nem az alapján, hogy mit tudsz Istenről, milyen teológia tudás birtokában vagy, hogy mennyi a Biblia tudásod, mennyire tehetséges vagy, vagy amiket mondasz. Az alapján mérjük le a szellemi egészséget, hogy mennyire szeretünk. Mennyire szereted Istent, mennyire szeretsz másokat. A Márk 12:29-30 azt mondja, Jézus így felelt, a legfontosabb parancs ez, halld meg Izrael népe, Istenünk az örökkévaló, az egyetlen Isten. Szeresd hát az örökkévalót. Így kezdi. Szeresd hát az örökkévalót, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel. Ez az ige elmondja, hogy ez a legfontosabb parancsolat, ez a legfontosabb. Ha szeretnénk egészségessé válni szellemileg, Jézust kell a legjobban szeretnünk. És az ige beszél arról, hogy 4 féleképpen, hogyan szeressük. Azt mondja, teljes szíveddel. Mit jelent, hogy teljes szíveddel? Szenvedélyesen. Szenvedélyesen szeretni Jézust. Lelkeddel, azt mondja, egész lelkeddel. Mit jelent ez? Az akaratoddal. Nem csak akkor szereted Jézust, amikor úgy érzed, hanem a döntéseiddel, az akaratoddal eldöntötted, hogy Jézust fogod szeretni. az értelmeddel, azt mondja, hogy teljes értelmeddel, ez a gondolatainkról szól, hogy a gondolatainkkal is Jézus szeressük, és azt mondja az, a negyedik, hogy minden erőddel. Mit jelent ez? Hogy a gyakorlatban is szeretni Jézust, hogy megéljük ezt. Nem csak mondjuk, nem csak gondoljuk, nem csak érezzük, hanem megéljük ezt, hogy Jézus szeretjük az életünkbe is. Mit jelent, hogy szeretni Istent? A Biblia azt mondja, hogy szeretni Istent azt jelenti, hogy dicsőítjük Istent. Szeretni Istent egyenlő dicsőíteni Istent. Amit a legjobban szeretsz az életben, az dicsőíted. Ha a munkádat szereted a legjobban az életedben, akkor a munkádat dicsőíted. Ha a zenekarodat szereted a legjobban, akkor az dicsőíted. Ha a testedet szereted a legjobban, akkor önmagadat dicsőíted. Ha a gyerekedet szereted a legjobban, akkor a gyerekedet dicsőíted. Amit a legjobban és a legnagyobb módon szeretsz, azt dicsőíted. Ha szeretnél egészséges lenni szellemileg, Jézust kell elsősorban és legjobban szeretned az életben, és őt kell dicsőítened. Elsősorban, elsődlegesen és a legjobban. Még egyszer mondom, Jézust kell elsődlegesen és a legjobban szeretned. Amen. A második dolog, ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, akkor naponta kell Istennel találkoznom. Naponta kell vele találkoznom, naponta kell vele időt töltenem. Lehet ez 5-10 perc, vagy 15, vagy 30, teljesen mindegy, hogy mennyi. Az a lényeg, hogy te elkülönítesz egy időt, hogy Istennel akarsz randizni, hogy Istennel akarsz találkozni. És mi történik ilyenkor? Csendben vagy, és várod, hogy Isten szóljon valamit hozzá. Csendben vagy, kizársz mindent, és nem foglalkozol mással, akkor abban a pár percben, vagy fél órában, hanem megkérdezed Istent, hogy Uram, van-e valami, amit szeretnél ma nekem mondani? Mi az, amit ma szeretnél nekem mondani? És imában beszélgetsz Istennel, elmondod, hogy mi van benned, és várod, hogy ő is szóljon hozzád az ő igéjén keresztül. Nem csak te beszélsz, hanem engeded, hogy Jézus is beszéljen hozzád, és szóljon hozzád az ő igéjén keresztül. Példabeszédek 8.34 azt mondja, boldog, aki hallgat rám, és ajtóm előtt vár engem naponta. Alá is húztam ezt a szót, hogy naponta, aki rám vár kapuim előtt. Jézus naponta akar veled időt tölteni. Naponta akar veled találkozni. Fontos, hogy ez egy napi szokássá alakuljon. Nem két naponta, nem három naponta, nem hetente egyszer, hanem naponta. Ez egy napi szokás. Ha szeretnél szellemileg egészséges lenni, ezt a szokást az életed részévé kell tenned. És jönnek, tudjátok, mindig a kifogások, amiket magunknak mondunk, de hát nincs időm, a gyerek nem engedi, hogy nem tudok, munka miatt, tanulás miatt, nagyon sok kifogást lehetne találni, de szeretném, ha megértenétek. Vajon Isten miért akarja, hogy vele naponta időt töltsünk, ha ő nem akarná ezt? Ő is ugyanúgy akarja. Ez nem egy ilyen feladatként fogd fel, hogy neked kell Istennel időt tölteni, hanem fogd úgy fel, és ez az igazság, hogy Isten akar veled időt tölteni. Isten akar veled lenni, veled találkozni, veled randizni minden egyes nap. Ő neki ez fontos, ez az idő. És ő mindig ott van a megbeszélt időpontban. A kérdés, hogy te ott vagy? Nagyon sokszor mi nem megyünk el ezekre a randikra, és ő vár, ott vár ránk, és mi nem vagyunk jelen. Ő mindig ott van. Mi is legyünk jelen. Tudjátok, amikor megnézzük a történelmet, és visszanézünk azoknak a keresztényeknek az életébe, akiket Isten hatalmas módon használt a történelem során, mindig megfigyelhetjünk egy közös nevezőt. Mindig volt egy rendszeres idejük és találkozásuk Istennel naponta. Ezek az emberek naponta találkoztak Istennel, naponta időt töltöttek vele. Amen. Szóval, ha szeretnél szellemileg egészséges lenni, nagyon fontos ez a második dolog. A harmadik dolog, hogyha szeretnék szellemileg egészséges lenni, tanulmányoznom és alkalmaznom kell az ő igéjét. Tanulmányoznom és alkalmaznom kell az ő igéjét. A Biblia tele van ígéretekkel. És Isten azt szeretné, hogyha nem csak elolvasnánk ezeket az ígéreteket, hanem a szívünkbe helyeznénk. Isten azt szeretné, hogyha a szívünkbe helyeznénk ezeket. És azt mondja Isten, ha a szívedbe helyezed az én igémet, akkor akkor megáldom a munkádat, megáldom a családodat, megáldom a házasságodat, megáldom az anyagi helyzetedet, megáldom a szolgálatodat, megáldom a jövődet, ha a szívembe helyezed a te igédet. Bármit szeretnél az életedbe, hogy Isten megáldjon, építsd Isten igéjére az életedet azon a területen. Ha bármilyen területről van szó, hogy Isten szeretné, hogy megáldjon az anyagiakban, építsd Isten igéjére az életedet, azt a területet az életednek. Amen. A Zsoltárok 1:3 azt mondja, hogy boldog és áldott, aki abban leli örömét, ha az örökkévaló tanítja. Mit jelent az, hogyan tanít Isten minket? A Biblián keresztül, az ő igén keresztül. És éjjel-nappal azon gondolkodik. Mit jelent, hogy azon gondolkozik? Elmélkedik. Ezt jelenti elmélkedni Isten igén. És ez a feltétele a dolgoknak. Mi az ígéret? Olvassuk el. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa idejében hoz gyümölcsöt. Mit jelent, hogy idejében hoz gyümölcsöt? Produktívabb leszel. És levelei örökké zöldelnek. Mit jelent, hogy örökké zöldelnek? Az, hogy a forróság nem fogja kiszárítani a leveleit. Magyarul a nehéz időszakok, a forró időszakok, a nehéz időszakok nem fognak kiszárítani. Nem fogod úgy érezni, hogy ki vagy száradva belülről. Hadd mondjam el, ma is vannak olyan emberek. Lehet, hogy te is úgy érzed, hogy ki vagy száradva belülről. Kezdj el elmélkedni Isten igén. Kezdj el elmélkedni ezen. Kezd el a szívedbe helyezni, és azt ígéri a Biblia, hogy a leveleid örökké zöldelnek. A forróság nem fog kiszárítani, és azt mondja, bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Ez az ígéret. Ebben az igében is látunk egy ígéretet, amihez kapcsolódik egy feltétel. Ha elmélkedsz Isten igéjén, ha nem csak olvasod, hanem elmélkedsz ezen, a szívedbe helyezed, az ígéret az, hogy zöldelni fogsz, ki fogsz virágozni, felvirágzik a kezel alatt minden, amibe belekezd. Isten igén elmélkedni, ez is egy szokás, amit fontos, hogy kialakítsunk az életünkbe. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy oké, ez tök jó, de hogyan elmélkedjek Isten igén? Hogyan tudom ezt gyakorlatba helyezni? Próbáltam olvasni a Bibliát, nem tudom, hogyan elmélkedjek Isten igén. Hadd mondjam el, hogy a gyülekezetünknek van egy fantasztikus segítsége, hogy hogyan tudunk Isten igéjén elmélkedni. 6 kérdés, amit fel tudsz tenni magadnak, 6 mód és kérdések, amiket felteszel magadnak, és ez segít, hogyan elmélkedj, hogyan helyezd ezt a, hogyan hozd magadhoz közelebb, a te életedhez közelebb azt az igét. Itt a chatben, illetve a leírásnak a leírásban is találtok egy linket, amin le tudjátok tölteni ezt a dokumentumot, és bátorítalak, hogy így elmélkedj ezeken az igéken minden egyes nap, és helyezd gyakorlatba. És a következő dolog, ami fontos, hogy nem csak elmélkednünk kell, nem csak tanulmányoznunk kell Isten igéjét, hanem fontos, hogy gyakorlatba helyezzük. Fontos, hogy gyakorlatba helyezzük, és alkalmazzuk ezt a személyes életünkbe. A János 15:14 azt mondja, ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek. Magyarul szokássá alakítjátok az életetekbe azt, amit parancsolok nektek. Ez erről beszél, hogy szokássá alakítjuk, alkalmazzuk. A Jakab 1:25 azt mondja, aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, mit jelent, hogy a szabadság tökéletes törvénye? Ez a Biblia. Ez Isten igéje. És kitart a megismert igazság mellett, magyarul folyamatosan teszi, szokássá válik az életébe, vagyis nem felejti el, memorizáljuk Isten igéjét, ugye? Emlékszem, akkor a gyerekkoromban, a gyerekszolgálatban, a gyerekgyülibe memorizáltuk Isten igéjét, és hogy ez mennyire fontos, hogy a szívünkbe bejöjjön Isten igéje. Szóval nem felejti el, hanem tettekre váltja, magyarul gyakorlatba helyezi, tettekre váltja, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. Ezt írja az ige. Amen. Szóval ne csak elmélkedj Isten igén, ne csak olvasd Isten igét, de kezd el gyakorlatba helyezni az életedbe. Szóval ez volt a harmadik fontos dolog ahhoz, egy harmadik fontos szokás, hogy egészségessé váljunk a szellemünkben. És van egy negyedik dolog, nem csak az időmet adom Istennek, hanem az anyagiakat is Istennek adom. Annak érdekében, hogy ő szellemileg meg tudjon áldani. Rengetegszer beszél a Biblia arról, hogyha szeretnénk szellemileg is egészségesek lenni, tizedet kell fizetnem. Ha szeretnék szellemileg egészséges lenni, tizedet kell fizetnem. Ugyanúgy, ahogy Istennek adjuk a napunk első részét, vagy az időnk első részét, ugyanúgy a pénzünknek az első részét is odaadjuk Istennek. Mit jelent a tized? Az, hogyha kapsz 1000 forintot, akkor visszaadsz Istennek 100 forintot belőle. Miért? Nem azért, mert Istennek szüksége van arra a 100 forintra, hanem azért, mert Istennek szüksége van a szívedre. Istennek a szíved kell. És azt írja a Biblia, hogy ahol a kincsünk van, ott van a szívünk. Isten a pénzen keresztül tudja letesztelni, hogy mennyire van a szívünk nála. Hogy mennyire fontos nekünk ő. És azt mondja, hogy ő szeretné a szívünket. A Malakiás 3.10-ben van egy óriási ígéret a tizeddel kapcsolatban, amit szerintem sokan ismertek, de az egyik legnagyobb ígéret a Bibliában. Hadd mondjam el, ha anyagi problémákon mész keresztül, ha nyomás alatt vagy anyagilag, kezd el alkalmazni a Malakiás 3.10-et. Kezd el alkalmazni ezt a szellemi elvet, és meg fogod tapasztalni, Isten meg fogja áldani az életedet. Nemrégen hallottam a gyülekezetünkben egy bizonyságot egy valakitől, aki már évek óta küzdött anyagi problémákkal, adósságokkal, sosem talált megfelelő munkát, nem volt elég bevétele. És képzeljétek el, hogy pár hónappal ezelőtt felhívott telefonon, és azt mondta, hogy Géza, a tized működik. A tized tényleg működik. És így mondom, mesélj, mi történt? És azt mondta, hogy eldöntötte azt, hogy tizedet fog Istennek adni. És nem számít neki, hogy mennyi az a tized, hanem elkezdi alkalmazni az életébe ezt a szellemi alapelvet. És képzeljétek el, hogy az élete megváltozott. Kijött az adósságból, lett munkája, munkahelye, és megtapasztalt egy megújulást az anyagi életében. És hadd mondjam el, hogy ez akkora bizonyság, és annyira, hogy mondjam, ilyen, annyira úgy beszélt erről az egészről, hogy ő tényleg megtapasztalta ezt az ígéretet. Megtapasztalt ennek az ígéretnek az áldását. Megtapasztalta a saját életén. Hadd mondjam el, ez az ígéret, mint minden más ígéret Isten igében, működik. Amikor Istennek adod oda a tizedet, ő sokkal jobban megáld téged. A Malakiás 3.10 azt mondja, hozzátok be a tizedet minden jövetelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló seregek ura, azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásommal. Mit jelent, hogy a templom raktárába? A templom raktára az a gyülekezet, ahol dicsőítünk. Ahol dicsőítjük Istent. A saját gyülekezetünk. Nem egy jótékonysági szervezet, hanem a gyülekezet, a templom raktára. És azt mondja Isten igéje, hogy tesztelj le, tegyél próbára, és meglátod, hogy hogyan áldalak meg. Van egy ígéret, és van ez az ígérethez egy feltétel. És az az ígéret, hogy Isten megnyitja ezeket a mennyei zsilipeket. Nem tudom, hogy láttatok-e már, hogy megnyílni zsilipeket, vagy egy zsilipet. Hát hihetetlen látvány, amikor kiömlik a víz, és nem lehet megállítani. Tehát ha megnyitsz egy zsilipet, azt nem lehet megállítani. Azt a vizet te nem tudod megállítani. Ugyanígy van Isten is. Ezt ígéri, hogy nem fogod tudni megállítani az ő áldását. És Isten azt mondja, hogy oké, játszunk egy játékot, te add nekem a tizedet, és én megáldalak. És nézzük meg, hogy kinek maradt több pénze. Kinek lesz több. És hadd mondjam el, és ezt is már sokszor mondtam, azt, hogy nem tudjuk túladakozni Istent. Nem tudsz többet adni Istennek, mint amennyivel ő meg ne tudna áldani, és meg ne áldana. Mi Zsanival 8 évvel ezelőtt, mikor összeházasodtunk, meghoztunk egy döntést a saját házasságunkba, hogy mi ezt a szellemi elvet be fogjuk építeni az életünkbe. És Istennek adjuk az időnknek, és a pénzünknek is az első részét, úgy is, hogy mi pásztorok vagyunk. Tehát mi, mint pásztorok, mi is fizetünk tizedet. Ugyanúgy, mint bárki más. És adaptáljuk ezt a kultúrát a saját házasságunkba. És nagy lelkűek leszünk. És hadd mondjam el, Isten természetfeletti módon gondoskodott és megáldott bennünket az utóbbi 7-8 évben. Bármikor, amikor lakást vásárlás előtt álltunk, Isten természetfeletti módon csodákat tett az életünkbe, illetve ahogy megáldott az előző egy évben is, például, hogy a munkánk megmaradt és megtartotta, úgyhogy Zsani a turisztikában dolgozik. És tudjátok miért? Hiszem azért, mert Isten megáldja, amikor mi engedelmeskedünk az ő igének, és bízunk az ő igében. Hiszem, hogy ez azért volt, mert elköteleztük magunkat, hogy tizedet fizetünk, és Isten megáldott bennünket anyagilag. Az ötödik dolog, ahhoz, hogy szellemileg egészségessé tudjak válni, meg kell tanulnom szeretni más hívőket. Meg kell tanulnom szeretni más hívőket. Nem csak Istent szeretni, hanem szeretni egymást is. Szeretni más keresztényeket, és mindenkit, akivel egy családban, egy szellemi családban élek. Mindenkit a gyülekezetből. Meg kell tanulnunk szeretni a gyülekezeti családunkból. János 13:35 azt mondja, arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ezt írja a Biblia, hogy akkor abban mutatkozik meg, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást. Tehát a tanítványság jele nem csak azt, hogy szereted Istent, hanem hogy szeretjük egymást. Szeretjük egymást. Szereted azokat az embereket, akikkel egy szellemi családban vagy, egy gyülekezetben vagy. Nem az alapján fogják megtudni, hogy keresztény vagy, hogy kereszt lóg a nyakadban, vagy hogy az autódon halacska van, hanem az a bizonyítéka, hogy Jézus tanítványa vagy, hogy a gyakorlatban szeretjük egymást, minden más keresztényt és Isten családját is. Tudjátok, vannak keresztények, akik azt mondják, hogy én szeretem Jézus, de nem szeretem a gyülekezetet. Akkor nem vagy Jézus tanítványa. Nem lehetsz. Egyszerűen ez a kettő összeférhetetlen, hiszen nyilván a gyülekezet nem egy tökéletes hely, nem tökéletes emberekből áll, és ezt Isten is tudja, viszont Jézus ennek ellenére is azt mondta, hogy igenis a gyülekezet számít, és nekem fontos. Jézusnak fontos a gyülekezet. Azt írja a Biblia, hogy a gyülekezet Jézus menyasszonya. A menyasszony. A gyülekezetért Jézus meghalt. Jézus számára a gyülekezet Isten családja. És hogyha nem szereted a gyülekezetedet, akkor nem fog tetszeni a mennyország sem, hiszen együtt leszünk összezárva örökkévalóságig. Szóval jobb, hogyha most megtanulod szeretni azokat az embereket, akikkel egy családban vagy. Amen. Az 1 János 4:20 azt mondja, aki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sosem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát. Ezt nem én találtam ki, de ez nagyon érdekes ez az ige. Azt mondja, ha nem szeretjük a testvéreinket, akiket látunk, akkor hogyan szerethetjük Istent, akit nem látunk? Nem lehet. Ahhoz, hogy tanítvány legyél, szeretned kell mindenkit Isten családjában. Mindenkit Isten családjában. Mindenkit a KKL-ben. Oké? Nem csak bizonyos embereket, nem csak az én házi csoportomat, mindenkit szeretned kell. A szellemi növekedés, és ezt írjátok le, a szellemi növekedés közösségben történik. A szellemi növekedés közösségben történik. Nem akkor fogsz szellemileg növekedni, mikor egyedül vagy. Amikor magányos keresztényként éled az életedet. Szellemileg nem tudsz növekedni, és nem fogsz növekedni. Nem lehetsz Jézus tanítványa sem úgy, hogy egyedül a te kis világodba elszigetelve éled magadat. Élsz. Nem lehetsz így Jézus követője. Miért? Mert ez az egész a szeretetről szól. Az egész a szeretetről szól. János 13:35 azt mondja, arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Egymást. És most szeretném, hogyha aláhúznád ezt a szót, hogy egymást. Az egymást szót 58 helyen említi a Biblia. 58 féléképpen szeretné Isten, hogy egymással foglalkozzunk. Szeressük egymást. Törődjünk egymással. Imádkozzunk egymásért, gondoskodjunk egymásról, szolgáljunk egymás felé, törődjünk egymással, imádkozzunk, lehet, hogy ezt már mondtam, bátorítsuk egymást, imádkozzunk egymásért, köszöntsük egymást. ezért csináljuk a 15-45-ös zoomot, hogy köszöntsük egymást, hogy ezt a parancsolatot is megtartsuk. Oké? Támogassuk egymást, gondoskodjunk egymásról. Ezeket a parancsolatokat lehetetlen egyedül otthon a kis szobádban betöltened. Jó, most online van nyilván, de az a lényeg, hogy kapcsolódunk egymáshoz. Itt most ez alatt, az időszak alatt is kapcsolódunk egymáshoz. Foglalkozunk egymással, és ezeket csak közösségben tudod megélni. Nem tudod egyedül egy barlangban, egy hegytetőn megélni, és betartani ezeket a parancsolatokat, megtanulni ezeket. Ezeket csak közösségben tudod megtanulni, mert közösségben jönnek ki a konfliktusok, közösségben jönnek ki megbántások, ott tanulunk meg megbocsátani, ott tanulunk meg türelmes lenni egymással, ott tanuljuk meg szeretni egymást. Amen. Isten közösségbe helyezett bennünket, és azért lettünk megteremtve, hogy megtanuljunk szeretni. Elsősorban szeretni Istent, okay? Mindennél jobban, és másodszorban pedig egymást gyakorlatban. Nem elméletben. Jó, szeretem őt, meg nem. Aha. Nézzük meg, rakjunk össze titeket egy szobába. Tudjuk egymást szeretni. A szeretet egy gyakorlati dolog. Oké? Ehhez kell egy gyülekezeti család, hogy ezt meg tud tenni. Hogy megtanuld szeretni a másik embert. És ez a két legnagyobb parancsolat a Bibliában. A legmeghatározóbb és kulcsfontosságú feltétele a szellemi egészségnek, hogy tartoz egy házi csoporthoz. Ezért kulcsfontosságú. Ezért ez az egyik legmeghatározóbb feltétele a szellemi egészségnek, hogy tartoz egy házi csoporthoz. Enélkül nem tudsz növekedni. Nem tudsz szeretni egy tömeget, tudunk együtt dicsőíteni egy tömeggel, de közösségben nem tudunk lenni egy tömeggel. Kell egy házi csoport, akik támogatnak, ahol megtanuljuk egymást szeretni is a gyakorlatban. A hatodik dolog, ahhoz, hogy szellemileg egészséges tudjak lenni, szolgálnom kell másokat önzetlenül. Szolgálnom kell másokat önzetlenül. A szolgálat egy másik nagyon fontos része a szellemi egészségnek és a szellemi növekedésnek. Ahhoz, hogy növekedj, nem csak táplálkoznod kell, hanem le kell dolgoznod. Mozgatnod kell az izmaidat. Vissza kell adnod, magyarul. Oké? Ha szeretnél a legfontosabb ember lenni egy helyen, egy házi csoporton, egy gyülekezetben, azt mondja a Biblia, legyél te az utolsó. Legyél te az, aki utoljára helyet foglalsz. Legyél te az, aki mindenki szolgálja vagy. A nagysághoz vezető út a szolgálat. Oda kell adnod az életedet. A Márk 10:45 azt mondja, így van az az ember fiával is, ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és ezáltal sokakat megmentsen. Ez az ige két kulcsfontosságú dologról beszél, hogy Jézus miért jött. Azért jött, hogy szolgáljon, és azért jött, hogy adjon. A dicsőítés után a másik kettő legfontosabb dolog a keresztény életben. Szolgálni és adni. Szolgálni és adni. És minél jobban megtanulunk szolgálni, és minél jobban megtanulunk adni, annál krisztusibbá válunk, annál boldogabb lesz az életünk, annál jobban megújul az életünk, annál teljesebbé fogsz válni, annál egészségesebbé fogsz válni, és Isten ki fogja önteni az ő áldásait az életedre. És ezt az én saját életemen is tapasztalom. Minél jobban megáldok, minél jobban szolgálok, minél jobban megértem ennek az egésznek a szívét, a szolgálatot, hogy miről szól, annál áldottabb vagyok. Miért fontos a szolgálat a szellemi növekedés érdekében? Miért fontos, hogy a szolgálat egy szokássá váljon a szellemi növekedés érdekében? Azért, mert a szolgálat olyan, mint egy szellemi edzés. Mint egy szellemi edzés. Úgyhogy írjátok le, szolgálat egyenlő szellemi edzés. Sok keresztény csak jár gyülekezetbe, táplálkoznak, esznek, eljünk gyülibe, meghallgatjuk az üzenetet, táplálkozunk, otthon még meghallgatunk, nem tudom, 50 más üzenetet, elolvasunk könyveket, Bibliát tanulmányozunk, ami jó, viszont ha csak folyamatosan eszünk, és nem teszünk semmit, akkor mi fog történni? Szellemileg el fogunk hízni. Ugyanígy van, amikor csak eszel fizikálisan, de nem égetsz kalóriát, a akkor mi fog történni? El fogsz hízni. Ugyanígy van a szellem életünkben is, amikor csak eszünk, 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 de nem égetünk kalóriát, nem kezdjük el használni a szellemi izmainkat, akkor el fogunk hízni. És tudjátok, mi az egyik szindrómája, ismertetőjele a szellemileg elhízott keresztényeknek? Hogy panaszkodnak. Sajnos ez. Panaszkodnak, hogy már nem ad semmit a dicsőítés, már nem ad semmit a tanítás, nem szól a tanítás, kritizálják a gyülekezetet. Ilyenkor, ha ezt érzed magadon, ez egy figyelmeztető jel. Kezdj el szolgálni. Kezd el továbbadni azt, amit kaptál, mert már túl sok van. Túl sokat ettél, és nem adtál eleget. Vissza. Nem eltunyultak a szellemi izmaid. Fontos, hogy elkezd ilyenkor szolgálni. Ha nem szolgálsz mások felé, nem tudsz növekedni, és nem tud Isten megáldani. Szóval bátorítalak, hogy szellemileg egészséges akarsz lenni, mindenképpen kezdj el szolgálni önzetlenül mások felé. Amen. A hetedik, és ezzel az utolsó dolog, ahhoz, hogy szeretném, hogy az életem szellemileg megújuljon, és egészségessé váljon, tovább kell adnom az örömhírt másoknak. Tovább kell adnom az örömhírt másoknak. Amit én is kaptam, azt továbbadom másoknak. Továbbadom a jó hírt. Továbbadom azt, hogy igenis van remény. Továbbadom azt, hogy a bűneik az embereknek meg van bocsátva. A múlt el van bocsátva. Van egy célja a jelenemnek, és van egy reményteljes jövőm a mennyországban. Ez az örömhír, ezt adjuk tovább. A 2 Timóteus 2 azt mondja, mindazt, amit sok tanúval együtt te is hallottál tőlem, bízd rám megbízható és hűséges emberekre, akik majd képesek lesznek ezeket a tanításukat továbbadni. Nagyon érdekes ez az ige, hogy itt 4 generációról van szó. 4 generáció, ahogyan átadták egymásnak az örömhírt. Pál, az első generáció, átadta Timóteusnak, ez a második generáció. Timóteus azt mondja Pál, hogy adja át olyan embereknek, akik majd szintén átadják a 4. generációnak. Nagyon érdekes. Nem tudom, elkezdtél-e azon gondolkozni, hogy te azért mész a mennybe, és azért van örök életed, mert neked is valaki elmondta az örömhírt. És annak az embernek is valaki elmondta az örömhírt. És annak az embernek is valaki elmondta ezt az örömhírt. És annak is elmondta valaki ezt az örömhírt. És generációra, te, neked ezért van örök életed. A kérdésem az, hogy ez a lánc meg fog-e szakadni veled. Te kinek adod tovább? Tovább fogod adni valakinek? Te már elmondtad valakinek az örömhírt? Mert erről szól ez az egész. Meg fogjuk állítani ezt a folyamatot? Vagy tovább fogod adni? Fog-e valaki Krisztushoz jönni és a mennybe kerülni miattad? Miattad. Mert te továbbadtad. Te már elmondtad valakinek? A kereszténység mindig csak egy generációra van attól, hogy elhaljon. Mindig csak egy generációra van. Ha mi nem adjuk tovább, ki fogja átadni? Ha a mi generációnk nem adja tovább, ki fogja továbbadni az örömhírt? El fog halni. És ezért fontos, hogy elmondjuk. Elmondtad már az evangéliumot valakinek? Ha még senkinek nem mondtad el, akkor szellemileg steril vagy. Isten nem szeretné, hogy ilyen szellemek sterilek lennénk. Szeretné, hogyha továbbadnánk. És Jézus azt mondja, ha szeretnél a tanítványom lenni, neked is tanítványá kell tenned valakit, másokat. Tovább kell adnod az örömhírt. A Máté 28:19-20 azt mondja, ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Mit mond az ige? Tegyetek tanítványá minden embert, merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevében. Ha igazi tanítvány akarsz lenni, tanítványá kell tenned másokat. Még egyszer elmondom, ha igazi tanítvány akarsz lenni, tanítvánnyá kell tenni másokat is. Magyarul el kell másoknak is mondanod, hogy milyen reményed van. El kell mondanod a hitedet, megosztani a történetedet, hogy te hogyan tértél meg, hogy te hogyan találtad meg Krisztust. Megosztani a te reményedet, megosztani a te hitedet. Erről szól tanítvánnyá tenni. És szeretnék majd kihívást adni mindannyiótoknak, akik hallgatjátok ezt az üzenetet. Kezdj el úgy imádkozni. Uram, segíts, hogy ebben az évben rajtam keresztül valaki megismerjen téged. Ebben az évben valaki rajtam keresztül megtérjen. Valaki rajtam keresztül megismerjen téged. És örök élete legyen. Legyen ez a célod ebben az évben, hogy valakit a mennybe viszel. Legyen ez a célod, hogy valakinek átadod, továbbadod. Nem kell két ember, nem kell, hogy három ember legyen. Csak egy ember. Csak egy. Mert erről szól, hogy tanítványok vagyunk. És hadd mondjam el, hogy ez az egész úgy kezdődik, hogy elkezdesz imádkozni ezért a barátodért. Csak kezdj el először imádkozni, és Isten könnyűvé fogja tenni. Bízd meg bennem, könnyűvét fogja tenni. Azért nehézkes ez a dolog, mert nem imádkozunk. Mert nem kérjük. Azt írja a Biblia, hogy kérjetek, és adatik. Ígéretnek van egy feltétele. Ha szeretnéd ezt az ígéretet látni, a feltételt tartsd be. Imádkozz. Szeretnéd, hogy megtérjen az az illető? Imádkozz. Meg fog térni. Meg fog térni, hogyha hajlandó vagy megosztani az evangéliumot ezzel az emberrel. Hajlandó vagy megosztani Krisztust. Mi vetjük a magukat, Isten fogja kikelteni ezeket a magukat. Ő fogja kinöveszteni ezeket a magukat. A te dolgod csak, hogy ves. És gondolj arra, hogy milyen jó lesz akkor, amikor a mennyországba majd odajön hozzád egy ember, és azt mondja, figyelj, én ma nem lennék itt, ha te nem lennél. Én ma nem lennék itt, és nem lenne örök életem, hogyha te nem osztottad volna meg velem Jézust. Ha te nem beszéltél volna nekem Jézusról. De most már örökké barátok vagyunk. Örökké élek én is. Ha szeretnél egészséges lenni szellemileg, add tovább azt, amit te is kaptál. Erről szól a tanítványság. Erről szól Jézust követni. És ez egy parancsolat, nem egy javaslat. Jézus nem azt mondja, hogy hát egyébként javaslom, hogyha esetleg úgy alakulnak a dolgok, akkor azért oszd meg. Nem. Ez parancsolatként mondja Jézus, hogy adjuk tovább. Legyünk bátrak, és kezdj el imádkozni, és legyél hajlandó arra, hogy továbbadod ezt valaki másnak. És legyen ez a cél ebben az évben, hogy rajtad keresztül valaki megismerje Krisztust. Csak egy ember. Amen. És most így befejezésképpen csak arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy hozzatok meg egy döntést, hogy meg akartok újulni. Ha szeretnél megújulni az életedben, döntéseket kell hoznod. Méghozzá olyan döntéseket, hogy szokásokat fogsz kialakítani. Ma is beszéltem 7 szokásról. Szeretnél szellemileg egészségessé válni, meg kell hoznod egy döntést, hogy ezeket a szokásokat az életedbe fogod helyezni. És döntéseket hozol minden nap. Mert amikor minden nap meghozol egy döntést, ez fog szokásokat kialakítani az életedben. Mert minden nap teszed. Amen. Szóval egy döntéssel kezdődik ez az egész. És hozz meg egy döntést, hogy nem leszel langyos keresztény. Hogy nem leszel egy ilyen félig átsütött keresztény, hogy hát úgy hideg is, meg nem tudom, forró is, meg nem tudom, össze-vissza, ilyen langyos keresztény, hogy félig a világban, félig Isten országában, ide-oda sodródik. Nem akarok egy átlagos keresztény lenni, hanem szeretnék meghozni egy döntést, hogy komolyan fogom venni, fel fogok nőni, és meg fogom engedni Istennek, hogy megújuljon az életem minden területe. Amen. Imádkozzunk.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.